A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. A hírek előtt a bérdinamikával foglalkoztunk, egészen pontosan a 2021-es teljesítménnyel, valamint már átértünk a 22-esre, és akkor folytatjuk ezt a diskurzust már, mint ebben a témakörben, hiszen fontos téma, hogy feszes munkaerőpiac is folyamatosan emelik el azért a béreket, hogy Magyarországon itt maradjanak a dolgozók, és hát 2022-ben jelentős lesz a bérdinamika, mondjuk a kifizetések apropóján is, amiről már beszéltünk a műsor első részében, itt a februári hónapot említve.
Igen, az idei évben volt a minimálbér meg a garantált bérminimum emelés, ennek a kettőnek a hatása is meglátszik az idei magas bérdinamikában. Hogyha ezek nem lettek volna, akkor valószínűleg egy 3-4 százalék ponttal alacsonyabb bérdinamika lenne az idejében, tehát inkább egy ilyen 10 százalék körüli növekedés. De miután ezeket a béreket nagyobb mértékben emelték, ennek van egy ilyen torlódási hatása, aminek körülbelül a medián bérig nagyon erős a fölfelé toló hatása, az átlagbérig nagyjából kiveszik a rendszerből, és az átlagbér fölött már nem nagyon van semmi a hatása. Az átlagbér fölött már sokkal inkább a munkaerőpiac helyzete, meg a munkaerő kínálat az, ami meghatározza azt, hogy ott mekkora a bérdinamika.
Mennyiben mozgunk együtt egyébként a kelet-közép-európai régió más országaival, nagy versenytársakkal?
Mindenhol növekednek a bérek, itt a régióban. Pont azért, mert mindenhol munkaerőhiány van. Tehát, hogyha a cseheknél nézzük, ott még alacsonyabb a munkanélküliségi ráta, mint nálunk, és ez ott is hajtja fölfelé a béreket. Ez amiatt van, hogy nagyon sok beruházás érkezett a régióba az elmúlt években, dinamikusan fejlődnek ezek a gazdaságok, és így a korfája az mindegyik társadalomnak elég hasonló, tehát erősen fogyó társadalmakról beszélünk, a munkaképes korú lakosság csökken. Nem véletlen az, hogy a kormányok, és Magyarország is azért azon is dolgozik, hogy hogyan lehet az inaktív csoportokat aktivizálni. És itt olyan csoportokra kell gondolni, például aki már nyugdíjba ment, hogy őket hogyan lehet visszaintegrálni a munkaerőpiacra, részmunkaidőben, rugalmas munkavégzéssel, de ugyanaz igaz mondjuk a kismamákra, akik szintén részben vissza tudnak itt térni a munkaerőpiacra, és ebben egyébként a COVID, a koronavírus nagy segítséget nyújtott, hogy ilyen tapasztalatokat kénytelenek voltak a munkavállalók, vagy a munkáltatók megszerezni, hogy hogyan lehet rugalmas környezetben foglalkoztatni embereket, és azt gondolom, hogy ez segíti azt, hogy a következő időszakban még a magyar aktivitási ráta az növekedni tudjon azzal, hogy olyan csoportokat tudunk bevonni a munkaerőpiacra, akik eddig a helyzeti hátrányok miatt, vagy amiatt, hogy nem volt elég rugalmas a munkavégzés, nem tudtak megjelenni a munkaerőpiacon. Szóval ez egy pozitívum. Illetve az, hogy a műsor első részének a végén említettem, hogy munkaerőkölcsönzés az nagyon aktív már Magyarországon, és egyre távolabbi országokból is jön ide munkavállaló. Tehát azért az egy jó dolog, hogy a térség az vonzó a külföldi munkavállalók számára. Most itt nem arra kell gondolni, hogy nagy tömegében mondjuk most németek és franciák fognak Magyarországra jönni, sokszor inkább nálunk fejletlenebb országokból jönnek Magyarországra dolgozni.
Bocsáss meg, a balatoni építkezésünkön horvátok dolgoztak, ami nekem extrém. Hát, Zágrába jöttek át a hetesen, nem?
Igen, igen. Hát, hogyha van itt jó munka lehetőség, akkor miért ne jönnének? És hát látszik, hogy az építőipar, ugye, ami szintén az egyik húzóágazat volt a tavalyi évben, ott is erőforrás hiány van. És amíg ez fönnáll, és sok munka lehetőség adódik, akkor az egy vonzó terület a munkavállalók számára, akár a környező országokból is.
Tudom, hogy alapvetően makrogazdaság elemző vagy, de azért kérnénk, mert mindenkit foglalkoztat a Magyarország ingatlan piac helyzete. Mi várható 2022-ben? Hogy látod egyébként? És hát ugye a kettő összefügg már, mint az infláció, a fogyasztó árak emelkedése, valamint a ingatlan helyzetünk.
Hát nagyon is fontos egy makroelemzőnek is az ingatlan piac, még hogyha nem is kimondottam, hogy most melyik kerületben, meg melyik városban, hogy fog emelkedni, hanem összrendszer szinten, hogy vajon túlértékelt az ingatlan piac, vagy nem túlértékelt az ingatlan piac, hiszen ez nem teljesítő hitelek felé elmozdulhat, akkor az bankoknak veszteséget tud jelenteni, akkor nő az országnak a kockázata, stb. Úgyhogy ezt nagyon is figyeljük. Úgy látjuk,
hát az egyébként, spanyol szindróma talán nem lesz.
Nem, tehát mi úgy látjuk, és egyébként eléggé összhangban van az Európai Központi Bank vélekedésével is ez, hogy Magyarországon nagyjából egy ilyen 10% körüli átlagos túlértékeltsége lehet az ingatlan piacnak. Ugye ez az a sáv, amire már érdemes odafigyelni, de azért nem kimondottan veszélyes. Amikor már veszélyekről beszélünk, ez inkább a 15-20%-ot meghaladó, amikor már tényleg nagyon föl kell rá készülni, hogy egy nagyobb korrekció jöhet. Ez egy olyan jel, amit most már követni kell, hogy a következő 1-2 évben ez a túlértékeltség ez nő, vagy esetleg elkezd csökkenni. Itt nem feltétlen abba kell mindig gondolkodni, hogy akkor az ingatlan ár esni fog nominálisan, hanem meg kell vizsgálni azt, hogy a jövedelem helyzethez képest hogyan változik az ingatlanoknak az ára. Tehát például a bérdinamikához, a családok rendelkezésre álló jövedelméhez képest jobban nő az ingatlan ár, vagy kevésbé? Az inflációhoz képest hogyan alakul az ingatlan ár? Tehát lehet, hogy nominálisan változatlan, de reál értéken elkezd csökkenni, mert hogy közben az infláció megy fölfelé. Hogyan alakul a gazdaságnak a növekedésnek, a bankoknak a hitelportfóliója, hogyan alakul a havi törlesztő teher, hogyan változik a havi bevételekhez képest a háztartásoknak. Tehát ezeket a mutatókat el kell kezdeni figyelni, és én azt gondolom, hogy a nagyon nagy szárnyalása az ingatlan piacnak azért egy kicsit megtorpanhat, inkább egy oldalazásra számítanék, egy alacsonyabb pár százalékos nominális ingatlan áremelkedéssel, pont azért, mert a keresleti lába az kezd egy kicsit kiesni alóla. Az új ingatlanok, új beruházásoknál az alapanyagköltségek is nagyon nőnek, nő a felvett hitelnek a kamata, így a hiteltörlesztő részlet is növekszik, tehát ez mind-mind nehezíti azt, hogy nagy mennyiségű új vásárló megérkezzen az ingatlan piacra, és emiatt én azt gondolom, hogy lassulnia kell egy picit ennek
meg
a szektornak.
Hát lehet, hogy az elmúlt években ki is vásároltuk magunkat, vagy bevásároltuk magunkat, nem? Tehát azért itt volt egy kereset-kínálat találkozó.
Ha volt, persze nagy volt a kereslet, azért az is fontos megemlíteni, hogy a háztartásoknak a jövedelmi helyzete az javult az elmúlt években is, tehát hogyha megtakarításokat nézzük, akkor összgazdasági szinten a háztartási megtakarítások azok nőttek. Persze ebben részben benne van az, hogy a meglévő ingatlanoknak az ára is emelkedett, vagy hogyha részvényei voltak egy háztartásnak, vagy valami vállalatban a részesedése, azoknak az értéke is ment föl. Úgyhogy ezek is, de a bankbetétek is nőttek, tehát lehet azt látni, hogy összgazdasági szinten volt egy vásárló erő, és a megtakarítások keresték a helyüket, hogy hova tudnak menni. És ez részben az ingatlan piacon jelent meg, de persze közben külföldiek is vásárolnak magyar ingatlanokat, tehát itt nem csak a magyar piacot kell ebből a szempontból nézni, hanem a külföldi befektetőket, hogy ott milyen volt a megtakarítási képesség, és hogy a magyar ingatlan piac az sokáig lemaradó volt a régióhoz képest, és ezt az elmúlt években azért elkezdte behozni, hiszen sokkal gyorsabban növekedett nálunk az ingatlanoknak az ára, mint akár a cseheknél.
Hát de mennyire? Hát Budapesten és a Balatonnál már nyugat-európai árszintet tudunk rögzíteni, de van egy fontos komponens a közgazdaságtanban, úgy hívják, hogy várakozás. Hogy látod az ingatlan piacra, az miként hat, hogy azért mégiscsak a háború dúl a szomszédban, alapvetően lehet hallani nagyon sokat, hogy a makrogazdasági összkép lajtán túl is romlik, tehát úgy inkább negatívak a kilátások, nincsen pozitívak, hogy ez meg tudja, vagy el tudja terelni az ingatlanpiaci normál folyamatokat, amelyeket az elmúlt évben megtapasztaltunk?
Persze, ezek mind lehetnek olyan kockázatok, amik elrontják az ingatlanpiaci kilátást. Itt ezért is nehéz ezt pontosan megjósolni, mert az ingatlan mindig egy ilyen biztonságos megtakarításnak is felfogott befektetési eszköz.
Hát és mi akkor nálunk magyaroknál aztán teljesen, hogy a konzervatívak vagyunk e tekintetben, és itt a number one befektetési eszköz az ingatlan.
Igen, tehát hogyha bizonytalanság növekszik, akkor esetleg a megtakarítások jobban mennek az ingatlan megtakarítások felé, szemben mondjuk a részvénytípusú megtakarításokkal. Úgyhogy még meglátjuk, hogy ebbe lesz-e átcsoportosulás, vagy átcsoportosítás a következő időszakban, de azért mi is tapasztalhattunk már Magyarországon olyan időszakot, amikor évekre, vagy akár egy évtizedre befagyott az ingatlanpiac.
Akkor lehet, kell vásárolni.
Igen, lehet, hogy ezt most elfelejtjük, és akkor volt nominális áresés is, tehát, hogy az ingatlannál is előfordulhat az, hogy csökken az értéke. Nálunk ugye ez kevésbé volt szembetűnő, de hogyha megnézzük mondjuk Amerikát a 2008-9-es időszakban, ott azért egy nagyobb sok érte a piacot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindezeknek tükrében tényleg egy óvatosabb ingatlan piacra kell felkészülni a következő időszakban.
Teljesen más téma, de ide tartozik. Hogy látod a versenyképességünk alakulását tekintettel arra, hogy folyamatosan emelkednek a minimálbérek, és az alapjövedelmek, sokan kongatják emiatt egyébként ugye a harangot, hogy már nem áll arányban a termelékenységgel. Az a fajta bérdinamika Magyarországon tapasztalható is, minden ágazatról beszélünk tovább, ugye a minimálbérről természetesen. Az euró, és nekünk már, mint a másik oldalról, mint a forint árfolyamának az alakulása?
Hát igen, tehát hogyha azt az elmúlt időszakot nézzük, akkor a forint sokszor leértékelődött. Ugye sajnos most is éppen egy gyengébb időszakát éli a forint. Ez részben a külföldiek számára a magyar munkaerőt olcsóbbá teszi, de most ha leértékelődik 3-4%-ot a forint, akkor nekik a 13%-os nominális forint béremelkedés az mindjárt csak egy 10-9%-os béremelkedést jelent, euróban kifejezve. Úgyhogy ez részben tompítja. Ugye azt is hozzá kell tenni, hogy idén is csökken az élő munkát terhelő adónak a mértéke. Tehát amikor a vállalati szempontot nézzük, akkor nem csak azt kell nézni, hogy a bruttó bérek hogy alakulnak, hanem a vállalatok számára megfizetendő adóterhekkel együtt hogyan alakul a szuper bruttó bér, és akkor ott is ők, a vállalatok pár százalékot ott is ugye meg tudtak spórolni, tehát az egy külföldinek még inkább csökkenti, tehát hogyha ezeket mind levonogatjuk, akkor eljutunk oda, hogy valószínűleg nekik ez a 13%-os idei bérdinamika növekedés, az elképzelhető, hogy le tud menni akár ilyen 5-6%-ra. Ami meg már nem annyira vészes, ha így nézzük. De ugye a magyar versenyképességet, ha vizsgáljuk, akkor nagyon nagy szükség van rá, hogy ez a javulás, ez folytatódjon, amit láttunk egyébként 2018 és 20 között. Ott egyértelműen tetten érhető volt, hogy a hatékonyság javult. És erről már nagyon sokszor beszéltünk, nagyon sok fórumon, hogy a elmúlt 8 évnek a növekedését két szakaszra lehet bontani. Az első szakasz, amikor egyértelműen abból jött a növekedési többlet, hogy több ember kezdett el dolgozni Magyarországon, és amikor ez elérte a határt, utána egyre inkább az volt a fontos, hogy a termelékenység hogyan változik, és volt pár olyan év, amikor egyértelműen látszott, hogy a vállalatok termelékenysége az javul, köszönhetően a sok fejlesztésnek, beruházásnak. Úgyhogy ez az út, ezt folytatni kell. Itt is hát kérdés az, hogy a magas kamat környezet az mennyire fogja ezt meggátolni, de addig, amíg a reál kamatok negatívak, addig én azt gondolom, hogy ennek nem kell, hogy nagy visszahúzó ereje legyen. Itt akkor lesz probléma, hogyha nagyon nagy pozitív kamatokat kell megfizetni a vállalatoknak is, az már sokkal inkább visszaveti ezen típusú beruházásokat, és akkor viszont a termelékenysége és versenyképessége az országnak az jelentősen elkezdene romlani. Úgyhogy szükség van a termelékenység meg a versenyképesség javítására, de ez továbbra is nem csak vállalati feladat, hanem én azt gondolom, hogy a kormányzatnak is a saját oldalán meg kell csinálni a feladatokat. Így például én még mindig azt gondolom, hogy a bürokrácián sokat lehetne faragni, egyszerűsíteni sok rendszert, nagyon sokat költünk rá. Továbbra is az oktatásban az, hogy a minőségi munkaerőt tudjon Magyarország produkálni hosszú távon, azért ez egy nagyon fontos előfeltétele a termelékenység javulásunknak, és ennek egy eleme például a pedagógus béreknek a rendezés és a pedagógusoknak a nagyobb megbecsülése. Úgyhogy én most csak kiragadtam egy apró momentumot, de abszolút a versenyképességi feltételeinket, azt javítani kell, és itt bejön egy olyan is a képbe, ami egész Európának a versenyképességét megkérdőjelezi, hogy most mindig arról van szó, hogy akkor hogy válunk le az orosz energiaforrásokról, de vajon mivel tudjuk pótolni? Mekkora lesz annak a költsége? Tud-e Európa versenyképesen magasabb energiaárakkal termelni, mert mint hogy a világhoz képest magasabb energiaárakkal termelni, vagy nem tud? Tehát ezek Magyarországon is ugyanígy igazak lesznek, hogy vajon ezek az alapanyagok, energiahordozók, ezek mennyire fogják rontani a magyar versenyképességet, és ezt hogyan tudjuk kompenzálni, milyen fejlesztésekkel, beruházásokkal, hatékonyságjavulás, javításokkal. Úgyhogy ezek mind-mind nagyon nagy kihívások a következő egy-két évre.
Hogy látod a forint árfolyamának csapkodását, amióta nem találkoztunk, ugye hát voltak extrém helyzetek is, meg hát a mostani beszélgetés alatt is inkább gyengül, mint sem erősödik sajnos a hazai fizetőeszköz kurzusa az euróval szemben. Mikor okoz ez problémát a gazdaságpolitikának?
Hát semmiképpen nem jó egy magas inflációs környezetben, hogy még a forint is gyengül, hiszen az amúgy is drága energia és nyersanyagot még inkább megdrágítja, és akkor az még jobban felnyomja a termelői költségeket, amiket akkor elkezdenek áthárítani a fogyasztókra, és még inkább pörgeti az inflációt fölfelé. Szóval egy ilyen környezetben egyértelműen jobb lenne minimum egy stabil árfolyam, de inkább akár egy kicsit felértékelődő árfolyam, hogy küzdjünk ezek ellen a negatív külső sokkok ellen. És hát ami szintén nem kedvez így a forintnak, az, hogy a magyar folyófizetési mérleg azért nagyon elromlott. Ha megnézzük a tavalyi év utolsó néhány hónapját, akkor hát itt azt lehet látni, hogy pár hónap alatt a GDP arányában ilyen 3-4%-os hiány keletkezett. Most, hogyha ilyen magas marad az egész évben az energiahordozóknak és nyersanyagoknak az ára, akkor simán benne van a pakliban, hogy itt 7-8-9%-os folyófizetési mérleget hiányt is látunk. És ezért is nagyon fontos az, hogy a költségvetés minél hamarabb rendbe kerüljön, hogy ne essünk vissza egy 2006-7-8-as időszakba, amikor ikerdeficite volt az országnak. Most már lehet, hogy elfelejtjük ezt, de akkor 9-10% volt a folyófizetési mérleg hiányunk is, és a költségvetési hiányunk is. És hát nagyon akkor a forint árfolyama, hát hol is volt, még 240-50 forintról pikpak fölment 300-ra, 310-re, tehát nagyon nagyot gyengült rá az árfolyam. Kellett hozzá egy nemzetközi válság, de ez most is bejöhet ez a nemzetközi válság sajnos. Tehát ezért én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a költségvetési láb az minél hamarabb helyreálljon. Ez tudná részben stabilizálni a forint árfolyamát, hogy az év második felében, annak ellenére, hogy a folyófizetési mérlegünk idén szinte biztos, hogy romlani fog. Ennek ellenére a forint az ne kerüljön nagy eladói nyomás alá.
Számításai szerint mennyi időbe telne, mi Magyarországba tudná vezetni az eurót a mostani körülmények között? Meg hát ugye egyáltalán, hogy kedvez-e ez a helyzet az euró bevezetésének, hiszen a makrogazdasági feltételek, meg hát a Maastricht kritériumokat, tehát a pénzügyi kritériumok előírását betartani, az nem egyszerű mutatvány.
Hát most Magyarországnak különösen nem egyszerű, mert nálunk itt a régióban az infláció, és nálunk is sokkal magasabb, mint a legalacsonyabb EU-s országok inflációja. Tehát itt az Európai Unió átlagában növekszik az infláció, de van néhány ország, ahol azért sokkal alacsonyabb, akár 5% körüli, vagy az alatti inflációról beszélünk. Tehát ott most következő egy-két évben szinte elérhetetlenek tűnik, hogy mi a három legalacsonyabb Európai Uniós ország, vagy eurozónás ország plusz 1,5%-ponnál ne legyen nagyobb inflációnk. Már csak az inflációs célunk is ugye 3%, az eurozónában meg 2%. Tehát ez is azért egy nehezíti ezt a célt, hogy elérjük. A hozamkörnyezetünk is nagyon magas, és hát a költségvetési hiányunk legjobb esetben is talán 2024-re mehet 3% alá. Úgyhogy egyelőre messze vagyunk attól, hogy mi bevezessük az eurót. Ráadásul az ERM2 rendszerbe is majd be kell egyszer lépnünk, és hogyha megnézzük az elmúlt 10 évnek a forint árfolyam mozgását, akkor azzal pont kiraknak minket az ERM2 rendszerbe. Tehát egyszer se sikerült teljesítenünk azt, hogy stabil legyen az árfolyamunk, mert folyamatosan leértékelődött, ezzel biztos, hogy nem engednének be minket az eurózónába.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Ennyire volt most időnk. A nap vendége tehát Németh Dávid, a KNH Bank vezető elemzője volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.